világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Nagy Sándor Gyula, Latin Amerika kutató van velünk, a Corvinus Egyetem tanára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Azt gondoltam, hogy beszélnünk kellene Trump különféle manőverei kapcsán az Egyesült Államok és Latin Amerika viszonyáról. Ez ugye Közép-Amerikát meg Dél-Amerikát magában foglalja, és picit utánolvastam, nem mintha versenyezni tudnék az ön tudásával, csak mégis legyen egy pár évszám, amihez tudjuk kötni. Leginkább minden elemzés abból indul ki, hogy a Monroe elv, vagy Monroe doktrina, ennek az alapja, ez ugye 1823-ban született, és hát ez mondta ki azt, hogy Amerika az amerikaiaké, tehát az európai gyarmatosítók tűnjenek a fenébe. Másrészt ez az elv nagyon jó volt arra, hogy az Egyesült Államok elkezdett saját hátsó udvarának tekinteni Latin Amerikát, de főleg a Karib-medencét, ott még háborúkat is folytatott. Szóval, ha nem bánja, akkor kicsit visszamegyünk a történelemben.
Nyugodtan.
Vagy kezdjük most inkább azzal, hogy Trump elnök hogyan látja neki, ez mennyire hátsó udvara?
Hát a kettő között szerintem azért összefüggés van, tehát az Egyesült Államok, ugye, ha valaki visszagondol, hogy 1823-ban hol húzódtak az Egyesült Államoknak a határai, akkor ugye nem úgy nézett ki az Egyesült Államok, mint ahogy most néz ki. Tehát akkor éppen frissen a francia forradalom utáni zűrzavaros időkben ugye Napóleontól megvette Louisianát, ami ugye a Louisiana abban az időben nem a mai Louisiana állam területe volt, hanem gyakorlatilag egy Kanadáig húzódó területsáv, egy nagy préri, amit hát a elképesten egy picit nagyobb összegért Napóleon odaadotta, szintén ugye republikánus, akkor még ugye nem volt császár, de később ugye már nem biztos, hogy ezt pont így szerződte volna le, de alapvetően ugye egy hatalmas mennyiségű területet átadott. Ugye ebben az időszakban azért elindult az úgynevezett ugye nyugati területfoglalás, ami ugye akkor a mormonok is elindultak, ugye sok bevándorló abban az időben akkor földterületeket szerzett, és később ez a 19. században ugye egy nagyon komoly Mexikó ellenes háborúban csúcsosodott ki, ahogy gyakorlatilag a Mexikó akkori területének az egyharmadát foglalta el az Egyesült Államok. Tehát ilyen szempontból ez egy akkori formában egy nagy hát hatalma közötti rivalizálásnak volt egy Amerika által történő bejelentkezése, hogy akkor mostantól ne csak a spanyolok, meg a britek, meg a franciák mondják meg a tutit, hogy pestélyesen mondjam Latin Amerikában, meg úgy általában az amerikai kontinensen, hanem itt bejelentkeztek ők, hogy itt majd ők is szeretnének rendet tenni, és ugye azt se felejtsük el, hogy 1823-ban pont frissen, megint csak a napóleoni háborúk utáni időszakban függetlenedett gyakorlatilag a latin-amerikai országoknak a nagy része. Ugye nem mindenki, főleg a Karib térségben akkor még azért maradtak
kvázi gyarmatok.
Így van, hát ugye a Brazília ugye akkor függetlenedett gyakorlatilag Argentinától Mexikóig majdnem minden latin-amerikai gyarmata a spanyoloknak, tehát ugye akkor csak Puerto Rico meg Kuba maradt meg azon a területen, illetve hát a Karib térség más egyéb szigetei még maradtak részben brit, részben francia, részben holland gyarmati formában. És ugye amikor a részben a spanyolok, de ugye Haiti esetében mondjuk a franciák is, meg mások ugye elkezdtek a frissen függetlenné vált, még azért elég destabil államoknak a kárára terjeszkedni, területeket foglalni, szerződéseket ráerőszakolni ezekre az országokra, akkor az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke, ugye Monroe azt mondta, hogy na akkor állj, ne legyenek, ne jöjjenek ide, ugye akkori Szent Szövetség, ugye nálunk 1848-as tanulmányunkból ugye ismeretes volt, hogy akkor ez már egy létező fogalom volt ez a Szent Szövetség, és ők ugye egymást támogatva nagy akkori imperialista hatalmak, ugye egymást támogatva próbálták meg ezeket a frissen megalakult országokat hát visszafoglalni, valahogy visszaterelni az érdekzónájukba, tehát ez egy akkori geopolitikai játszma volt, aminek a Monroe elve gyakorlatilag az Egyesült Államok belépése volt ebbe a körbe.
De az Egyesült Államok ugye nagyon sok latin-amerikai körben, vagy elit körben tűnhetett fel úgy, mint a szabadság és a függetlenség védelmezője, mert amikor kitört a kubai háború a spanyolok és a kubaiak között, akkor jöttek az amerikaiak kubaiak mellett, és segítettek elűzni a spanyol gyarmatosítókat.
Igen, hát gyakorlatilag abban az amerikaiaknak elévülhetetlen érdeme volt, de tény, hogy azért a, hát kubainak nevezzük őket, de azért hát ők is spanyolok voltak, tehát első-másodgenerációs spanyolok voltak az akkori Kubában élőknek egy jelentős része, pont ugyanaz volt a problémájuk, mint annó az Egyesült Államok 13 alapító gyarmatának Nagy-Britanniával, hogy nem volt beleszólásuk a saját életükbe, adózniuk kellett egy olyan királynak, akit ők ugye nem választottak meg, nem volt parlamenti képviseletük, tehát nagyon hasonló volt ez az akkori kubai fellépés, de ugye ez a spanyol-kubai háború, vagy meg a spanyol-amerikai háború, ugye ez nem csak Kubáról szólt, tehát ez egy kiváló ürügy volt az amerikaiaknak, többek között ugye a Fülöp-szigeteket is ekkor foglalták el a spanyoloktól, Puerto Ricót is ekkor foglalták el, tehát ez megint csak az Egyesült Államoknak egy világ fontosabb, meghatározó pontjain történő terjeszkedését, és ugye hát a leggyengébb nagyhatalom, aki abban az korban volt, azok a spanyolok voltak, őket volt a legegyszerűbb pillanatok alatt, tehát tényleg nagyon rövid alatt elverték őket, hatalmas volt az amerikai katonai fölény, főleg a tengeri fölény, és spanyoloknak esélyük nem volt, ugye küzdöttek, mint malac a égen, de semmi esélyük nem volt ugye az amerikai flotta ellen, és hát a kubaiak ugye kihasználták ezt a lehetőséget, tehát ez nem az első kubai forradalom volt ott a spanyolok ellen, tehát az már 20 éve voltak forrongások, lázadások, és hát végül így sikerült nekik.
Azt mondják, hogy a Monroe elvnek a új értelmezése akkor lett világosra, amikor Theodore Roosevelt 1903-ban kijelentette, hogy hát akkor hadihajó armadát fogunk építeni. Ugye ez világos, ez a területszerzésnek az egyik legbiztosabb elnök jele. És ő mondta azt, hogy speak softly and carry a big stick and you will go far. Tehát, hogy beszélj halkan, tarts magadnál egy nagy botot, és hát messzire jutsz vele. Ezért is hívták ezt furkozott politikának, hogyha jól értem. És akkor innentől világos lett, hogy természetesen bejelentkezett egy új világhatalom. Ugorjunk egy nagyot mondjuk a hidegháborúig. Ez azért is érdekes, mert sok forrás azt írja, hogy igazából a Karib-medencében avatkoztak be katonai erővel az amerikaiak. Dél-Amerikában inkább különféle szerződésekkel, nyomásgyakorlásokkal éltek, nem durva katonai erővel, tehát azért ott van Chile.
Igen. Hát Chilében, Argentínában, nem, Chilében, Argentínában, Brazíliában, mindenhol a 60-as, 70-es évek katonai hatalom átvételeiben a CIA-nek a keze vagy árnya azért ott látszik. Tehát gyakorlatilag az 1990-es évek elejéig csak vélelmezték a történészek, hogy itt az Egyesült Államok külpolitikájával teljesen véletlenül katonai puccson keresztül megtámogatott katonai vezetések azért nem véletlenül kerültek hatalomra ebben az időszakban, ugye Pinochetről beszélhetünk, meg ugye sok más katonai és diktátorról.
Elnök választott ennek megöléséről.
Igen. Alapvetően, és a 90-es évek elején egy paraguai gyakorlatilag egy rendőr őrsön találtak meg olyan CIA-s dokumentumokat, a mai napig nem tudni, hogy ki hagyta ott, de az eredetiségükről azóta megbizonyosodott mindenki, mert ugye a CIA-nak a bizonyos papírjait ugye még Obama elnök feloldotta a titkosításról, és akkor ugye teljesen egyértelművé vált, hogy ezek eredeti papírok, az úgynevezett Condor tervről szóltak, amik az 50-es évektől indultak, tehát ugye ez még Truman idejében induló CIA-nak a felhatalmazása volt, miszerint ott, ahol fennáll annak a veszélye, hogy kommunista vagy kommunista barát hatalmak kerüljenek akár demokratikus úton a kormányra, ott be kell avatkozni az Egyesült Államoknak valamilyen formában. Ugye gyakorlatilag ennek a legdurvább formája az a Kubával kapcsolatos ugye a különböző amerikai szankciók, később ugye az úgynevezett kubai rakétaválság és az összes többi, meg ugye az ottani partra szállás, ugye a Disznóból, ugye a CIA által támogatott, ez nagyon elhíresült, valószínűleg mindenki által ismert események, de az 50-es évek elejétől már Guatemalában elindultak ezek a CIA által támogatott, hát jobboldalinak mondott hát gerillák és hadvezéreknek a hatalomátvétele, amik ugye folyamatosak voltak voltak, egymást is megbuktatták, csak ugye az USA ebbe addig nem szólt bele, amíg nem egy baloldali vagy kommunista párti erő került hatalomra, és gyakorlatilag az 1980-as évek végéig ezek a nagy részt hatalmon maradtak, és a 80-as évek végén úgy, ahogy ugye nálunk is Közép-Európában, ahogy a Szovjetunió hatalma Gorbacsovval ugye egyre jobban csökkent, úgy engedték vissza gyakorlatilag a demokratikus erőket, és akkor már ugye a baloldali elnökök is hatalomra kerülhettek, de viszont ugye egyetlen egy nagy kivétel volt ugye Kuba, ahol ugye ez a, hát a demokratikus átmenet az semmilyen formában nem sikeredett be, és hát ugye ez a baloldali fordulat is részben azért volt, ugye a 2000-es évek elején Hugo Chávez és Paráti köréről beszélünk, mert akkor hogy az Egyesült Államok már nem akart annyira durván beavatkozni Latin-Amerika ügyeibe, tehát akkor úgy tűnt, hogy ez a Monroe elv, ugye azzal, hogy az oroszok, kínaiak elindultak ugye Hugo Chávezen keresztül, és azért hódító útjára indult a kínai tőke, meg a különböző mindenféle programok, ezekben nem annyira szóltak már bele az amerikaiak, nem tetszésüket kifejtették, megpróbálták gazdasági erővel itt-ott-amott beavatkozni, de ugye az a típusú Monroe elv, ami ugye ennyire látványos volt, főleg a hidegháború során, ez, hát nem mondom, hogy elfelejtődött, inkább más prioritásai voltak az amerikai külpolitikának. És hát ugye itt most ez felmerül, hogy Trumppal ez vajon megváltozik-e?
Ez tulajdonképpen ezek a baloldalinak mondott, hát minden esetre kommunista eszmékkel ilyen-olyan módon megfertőzött mozgalmak, amik hát nagyon kemény gerilla és partizánháborúkat jelentettek a fennálló ellen, ezek saját dél-amerikai termékek voltak, tehát nem azért, mert az oroszok csináltak valamit ott.
Nem, tehát Hugo Chávez alapvetően, ugye őt nevezzük az úgynevezett rózsaszín hullám, vagy Pink Tide-nak az első emblematikus figurájának. Ő egy helyi, alapvetően elégedetlenségi hullámot lovagolt meg, egy populista, szociális érzékenységgel átítatott programmal, nagyon karizmatikus vezető volt, és azt gondolta, hogy ezzel ő szavazatokat fog tudni hosszú távon saját magának hozni azzal, hogy lakhatási támogatásokat ad, bevezet ingyen oktatás, bevezet állami egészségügyet, ugye ez mind nem volt. Tehát amit Nyugat-Európában egy átlagos ugye, társadalmi szerződés az állammal, hogy az államnak fizetünk adókat, cserébe pedig nyújtanak közszolgáltatásokat, ez Latin-Amerika jelentős részében ez nem volt jellemző.
Hát mondjuk Amerikában sem, már úgy értem az államokban.
Igen, Egyesült Államokban sem jellemző. Ugye persze Obamacare meg társai, van szóval egy másik műsor része lehetne, de alapvetően Chávez ezt a típusú rendszert próbálta meg átültetni a saját valóságába, és ezzel megpróbálta a nagyon-nagyon nagy mélyszegénységből és teljes ellátatlanságból kiemelni egy társadalmi réteget, ami egy jelentős társadalmi réteg volt. Ebben neki egyébként nagyon komoly érdemei voltak, ezt el kell ismerni. Az egy másik dolog, hogy a finanszírozási modell, tehát ugye az olajból minden pénzt, amit nem loptak el, mert azért korrupció ott is erős volt már az ő idejében is, azt ugye ilyen programokra költött, és amikor már az olajnak az ára nem volt olyan magas, meg nem volt annyi olajárbevétel, akkor is ilyen dolgokra költött továbbra, csak már hitelből, na itt kezdődtek a problémák, és ugye itt csúszott el a venezuelai gazdaságpolitika, amellett ugye, hogy rengeteg olajat a politikai szövetségeseinek a hatalmon tartására gyakorlatilag ár alatt adott el, tehát kitermelési ár alatt úgy értem, vagy ajándékozott el, és ezzel azért sok 100 milliárd dolláros ajándékokat adott a hozzá hasonló gondolkodású térségbeli hát diktátoroknak, demokratikus vezetőknek, már azért diktátorok is voltak a támogatotti körben.
Kubának milyen szerepe volt ebben az egészben?
Ugye Kuba és Venezuela között, ugye amikor hatalomra került Hugo Chávez, még Fidel Castro volt az elnök, és gyakorlatilag Hugo Chávez Fidel Castrót a fogadott apjának nevezte, tehát tényleg egy apa figura, egy mentor volt számára, és támogatta őt jellemzően olajjal, nyers olajjal, több 100 000 hordónyi napi nyersolaj hát átadás volt a része annak a programnak, amiért cserébe egyébként a kubaiak volt olyan pillanat, amikor több 10 000 tanárt, orvost, nővért, fogászt küldtek Venezuelába, és ezért ugye Venezuela olajban fizetett nekik. Ugye miért? Mert ugye a Hugo Chavez féle program, hogy oktatást és egészségügyi szolgáltatást mindenkinek, hát nem volt ennyi orvos meg tanár Venezuelában, akiket be lehetett volna fogni erre. Kubában viszont akkor elég jól működő orvos képzés volt, tanárokat ugye szintén aránylag jól tudtak képezni, csak ugye ezeknek a tanároknak és orvosoknak egy része hát az ideológiailag hát kódolva volt bizonyos irányba, mert ugye más oktatást nem kaphattak Kubába, csak olyat, és hát ez ugye ezeket a fiatalokat, akiket ők elkezdtek oktatni, ugye tovább oltotta ezzel az eszmével sokszor, amellett ő persze végre megtanultak írni, olvasni, ami az nem egy elhanyagolható eredmény a venezuelai rendszerben.
Azért kérdezem ezt, mert a forrásokon végigvonul az, hogy Latin Amerika szeretne szabadulni, és ez nem egy tegnapi ötlet, az amerikai dominanciától. Ez most éppen Kína ellensúlyozza valamilyen mértékben, de majd erről később beszélünk, hogy ezek az összefogások, Kuba, meg Venezuela, meg a többi baloldali ihletettségű rezsimek, mondjuk így, ezek nem voltak képesek legalább háttérbe szorítani az amerikai nyomást?
Dehogy nem. Komolyan? Tehát ugye, ha megnézzük, persze, tehát hogyha megnézzük mondjuk az amerikai, Amerikába irányuló exportot, vagy az amerikai befektetéseket, a teljes befektetések arányán belül, akkor jól látszódik az, hogy az elmúlt 20 évben az Egyesült Államok az abszolút első helyről, tehát majdnem minden országban ő volt az első számú befektető, és az első számú export és importpiac minden latin-amerikai országban, kivéve Kuba, és ez gyakorlatilag átfordult úgy, hogy néhány ország kivételével mindenhol második helyre került, de van, ahol harmadik, vagy sőt, még lejjebb is. Tehát a bizonyos országok gyakorlatilag, a Venezuela amerikai termékeket már nem nagyon vehet, Kuba szintén, mert ugye mindenféle szankciók vannak. Befektetések ugye elindultak a kínaiak, meg elindultak ugye az európaiak valamilyen szempontból. A 90-es évek, 2000-es években a spanyolok nagyon komoly befektetők voltak jó néhány országban. Ugye ők még nem tudták volna leszorítani az USA-t az első helyről, de a kínaiaknak viszont abszolút sikerült, itt talán két országot, nagy országot lehet kivételként megemlíteni, ugye egyik Mexikó, tehát ugye a NAFTA szerződés, az észak-amerikai szabadkereskedelmi szerződés, az azzal kapcsolatos kereskedelemnek
a
fel...
Ez a Kanada, Amerika, Mexikó?
Így van, ugye amit azóta már átnevezett Trump már egyszer, még lehet, hogy átfog még egyszer a következő 3 évében, de ugye ez a szabadkereskedelmi egyezmény a 3 ország között, ez alapvetően garantálta azt, hogy Mexikó oda van láncolva az Egyesült Államokhoz, és persze van kínai, van japán, van európai befektetés, de ugye mindenki azért fektet be Mexikóba, mert utána vámmentesen el tudnak adni az USA-ba. Olcsó munkaerővel, és gyakorlatilag ezzel a termelést versenyképesen tudják tartani az Egyesült Államokban. És a másik pedig Kolumbia. Tehát Kolumbia volt a másik ország, ahol még az Egyesült Államok továbbra is első helyen van az export, meg az importnál ott már nem annyira, ott már a kínaiak azért nagyon szépen feljöttek, de ott még összességében a kereskedelmi kapcsolatokban az USA meg tudta tartani az első helyét, és gyakorlatilag mindenhol máshol a kínaiak a 2010-es években átvették az első helyet. Néha egy-két helyen az EU megtartotta a második helyét összesen, tehát nem a spanyolok külön, hanem a teljes EU, amiben ugye a németeket, stb. Mindenkit beleveszünk, és harmadik helyre csúszott le több helyen az Egyesült Államok, de jellemzően második helyen van nagy átlagban az USA, és harmadikon az EU a térségben.
De arra is gondoltam közben, hogy nagyon komoly ásványkincsekkel rendelkező országokról beszélünk.
Ez így van.
Latin-Amerikában, hogy soha nem tudott egy olyan helyi burzsuázia fölnőni, egy olyan középosztály, amelyiknek hát legalább a saját súlyát jelentékenyen tudná növelni és meghatározni, mondjuk az amerikai érdekek mellett.
Hát ugye ez egy történelmi hagyaték a részben a gyarmatosító országoknak, hogy itt nem nagyon van középosztály. Tehát amit néha valaki az ember olvas, hogy erősödik a brazil középosztály, hát ez nem az a középosztály, amit mondjuk a németek Mittelstandnak hívnak, tehát köze nincs hozzá, hanem ott már középosztálynak nevezik azt, ha valakinek van hol laknia, meg van tévéje, meg van állása. ez már középosztálynak minősül Brazíliában, és ugye ezt lássuk be, hogy ez nem a közép-európában a német mintára átvett középosztálynak a jellemzője.
Hát ez az alsó közép alja mondjuk Németországban.
Hát körülbelül az a szint, amit középosztálynak lehet minősülni. Tehát akinek már van bejelentett adót fizető és társadalombiztosítással rendelkező állása, az már középosztálynak minősül a latin-amerikai országokba.
Van önnek egy előadása, amiben ön azt taglalja, hogy Latin-Amerika fele az úgynevezett informális gazdaságból él. Ez azt jelenti, hogy nincsenek regisztrálva, önt idézem, nem adóznak, nem szabályozottak, gyakorlatilag fekete munkát jelent, kisvállalkozók vagy mikrovállalkozók. Van olyan üzlet, amikor barterról van szó, tehát pénzt nem is cserélnek egymással. Tehát nem jutnak hozzá az alapszolgáltatásokhoz, az állam meg nem jut hozzá az adóhoz. Na most, ha ez 50%-át jelenti a földrésznek, hát igen, akkor nehéz elképzelni, hogy ebből kinőnek majd nagy multik.
Igen, hát ezek OECD meg nagy nemzetközi szervezeteknek az adata, ami ugye azt mutatja, hogy a legfejlettebb latin-amerikai országokban, ahol tényleg nagyjából mondjuk egy lengyel-magyar-cseh szinten állnak, mondjuk Costa Ricában és Uruguayban, ott is 25% ez a be nem jelentett munkavállaló, amit ugye itt informális foglalkoztatottaknak nevezünk, és mondjuk Perúban ugyanez 80%-a a teljes munkavállalóknak, ami ugye azt jelenti, hogy ezek az emberek nem fizetnek adót, nem fizetnek társadalombiztosítást, tehát se egészségügyi ellátásuk nincs, csak önköltségre.
Nyugdíjuk
se lesz, természetesen nem járulnak hozzá ugye az ország közös költségeihez, tehát infrastruktúra fejlesztésekhez, stb. Ugye itt nem arra kell gondolni, hogy ők bűnözők, hanem arra kell gondolni, hogy mondjuk egy utca sarkon takót árulnak, meg burítót csomagolnak, meg sült gesztenyét, meg vizet árulnak a piros lámpába bedugult embereknél, vagy ablakot mosnak, és most ezt cizálálhatnám még, vagy a mezőgazdaságban ilyen-olyan saját területen, vagy idénymunkásként itt-ott-amott dolgoznak. Tehát ugye ők nem bűnözők, hanem csak egyszerűen nincsen formálisan bejelentett munkahelyük, de dolgoznak, mert ugye ha nem dolgoznak, éhen halnak, hiszen nem fizetnek adót, nincs olyan, hogy munkanélküli segély. Ergo, ugye ők folyamatosan dolgozniuk kell, ilyen-olyan, amolyan munkát, de ugye ez részben az ottani gazdasági szerkezetből is adódik, részben azért, mert ezeknek az embereknek a jelentős részének mondjuk nincsen olyan szintű végzettsége, amit mondjuk egy formális gazdaságban értsd mérnök, értsd jogász, vagy valami hasonló, amivel valamilyen konkrét, de még csak egy ilyen szakirányú továbbképzésre sincs, hogy mondjuk autószerelő lehetne, de egyébként az autószerelők jelentős része, és azért van egy olyan gyanúm, hogy nincsen bejelentve. Meg ugye Latin-Amerikában jellemző ez a házi munka, tehát a cselédségnek valamilyen szintű fennmaradása, ahol ugye sofőröktől kezdve takarítókon át kertészek és konyhai alkalmazottakon keresztül egy családnak akár lehet 4-5-6 vagy több helyi alkalmazottja, akik szintén nem bejelentve dolgoznak ott napi szinten, és hát de ugye nem a középosztály már, tehát ez a felső kategóriás osztályokról beszélünk, ahol ugye ott is több ezer dolláros havi bevételük van, vagy még annál is több ilyen vagy olyan részben legális bevételekből, de hát ugye itt már indulhatunk egy olyan szintre, hogy azért vannak itt nem teljesen legális bevételek is Latin-Amerika egyes térségeiben.
Mennyire működnek a hagyományos családi modellek? Ugyanis az emberek megöregszenek, kiesnek a munkából. Most a konzervatívabb családi berendezkedések mondjuk Spanyolországban vagy Olaszországban, ezt a kieső, eleső embert fölfogják, valamilyen szinten eltartják. Jellemző ez Latin-Amerikára, vagy aki öreg, az pusztulja.
Én azt gondolom, hogy a szülőkkel mindenki foglalkozik, tehát az nagyon ritka az, hogy úgy hagyná ott valaki a szüleit, vagy a gyerekeit, hogy mondjuk az úgynevezett hazautalásokkal ne segíteni őket. Tehát ugye ez megint csak, hogyha elővesszük a nemzetközi szervezetek adatait, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol az a GDP-nek a több mint 10%-át teszi ki az Európai Unióból és az Egyesült Államokban történő hazautalások. ami azért egy hihetetlen mértékű összeg, ha belegondolunk, hogy egy ország gazdaságának a 10%-át azt a külföldön dolgozó, hát már vendégmunkásnak nem nevezném, azok már inkább kivándorlók, de ők utálják haza. Ugye ebben vannak olyan országok, ahol abszolút értékben egyébként nagy az összeg, de mondjuk az ország GDP-jében nem akkora, tehát mondjuk Ecuador esetében, ami azért egy 20 pár milliós ország, ott a GDP-ben csak 1-2% a hazautalás, de ez több 100 000 ecuadorinak a folyamatosan a havi szinten 100 eurós hazautalását jelenti, tehát ez dollár milliárdokat jelent évente Ecuadornak. Ugyanez mondjuk El Salvador esetében egy sokkal kisebb abszolút összeg, de százalékban viszont magasabb.
Mivel a munkát keresők jó része elsősorban Spanyolországban megy, mert ugye a nyelvet nem kell megtanulni. Hát jelentős különbségek vannak, de hát ezek nem áthidalhatatlanok. És hát különféle adatok vannak, hogy mert egy részük gazdasági bevándorló lehet, gondolom ez is elég problémát jelent a spanyoloknak, de például én láttam olyan számot, hogy Venezuelából 6-700 000 ember menekült el Spanyolországba. Ha ezek, Madridban egyébként láttam olyan negyedeket, amik abszolút bevándorló negyedek, tehát más se él, csak latin-amerikaiak. Az ő boltjaik vannak, perui bolt, meg ekvádori, kajáda, és így tovább. És csak ők élnek ott. Ezek az emberek hajnalban lehet látni őket, elindulnak ilyen mérhetetlen csöndben a metró lejárók felé, mert valahol vagy ládákat pakolnak, vagy őrök, vagy szóval ilyen kisegítő munkákat végeznek, és nyilván ők a forrásai annak a hazautalt pénznek, amit meg tudnak takarítani, és hazaküldik a család maradékának, ugye?
Alapvetően igen, de ugye Spanyolországban, tehát hogy is fogalmazom, tehát nyelvi, meg a kulturális különbségeket gyakorlatilag pár hónap alatt át lehet, tehát gyakorlatilag csak a bőrszínbe tűnik föl az, hogy ő valaki perui vagy ekvadori, és jellemzően ugye eredetileg ugye ilyen típusú kvázi segédmunkára érkeztek, de az utóbbi szerintem 15-20 évben már orvosok is jönnek, ápolók, egyetemi oktatók, mert ugye Spanyolországban talán az egyik legalacsonyabb az úgynevezett reprodukciós ráta, ugye Olaszországban is nagyon alacsony, spanyoloknál is, és rengeteg munkavállalóra, részben ugye idénymunkára, meg egyéb munkára volt szükségük, és ugye pont a volt spanyol gyarmatokra vonatkozóan van egy nagyon speciális állampolgársági szabály, ami megkönnyíti, tehát gyakorlatilag 2-3 éven belül állampolgársághoz juthatnak, és pár hónapon belül, mikor megérkeznek, már legálisan tudnak munkát vállalni, pont amiatt, hogy segítsék az ő integrációjukat. És ugye ez a spanyoloknál ugye a spanyolul beszélő, latin-amerikai országokra vonatkozik, portugáloknál meg Brazíliára. Tehát ha valaki megnézi a portugál adatokat, akkor az jól látszik, hogy nagyjából Portugáliában, ami 11 milliós ország, körülbelül 1 millió brazil születésű ember él, ahol ugye szintén nagyon hasonló nyelvi kulturális háttérrel érkeznek, és ugye ugyanúgy, ahogy Spanyolországban is, ugye a megkülönböztetés már gyakorlatilag nem is az akcentuson múlik, hanem már szinte csak a bőrszínen tudják megmondani, hogy van, aki latin-amerikai vagy sem. Sokszor a braziloknál is ezen múlik, hogy ugyanúgy beszél portugálon, mint egy portugál, néhány egy-két szót vagy kiejtés különbség, de hát ugye a brazilok azért jelentős része az ilyen mestice, van afrikai bevándorló felmenője, és hát nézzük meg a volt portugál miniszterelnököt, ugye Costát, aki ugye ráadásul Indiából érkeztek a szülei, tehát pont abból a régióból, ami ugye a portugál gyarmat volt még mielőtt az ugye a britek elfoglalták, és ugye ő most jelenleg az Európai Tanácsnak az elnöke, ez a Costa.
Milyen különbségek vannak mondjuk a Bideni korszak, az azt megelőző Trumpi korszak, és a most a második Trumpi korszak között? Biden, amikor hatalomra került, akkor azt mondta, hogy hát a mi legfőbb célunk a demokrácia védelme, úgy az Egyesült Államokban, mint a környéken. Direkt módon nem uhajtunk beavatkozni sehol. Hát ezek szavak. De kétségkívül annyi történt, hogy mondjuk a falépítését délen leállították, hogy olvasom, töröltek több Trumpi rendeletet a bevándorlókról, és több korrupt közép-amerikai szervezettől elvontak támogatásokat. De például a Kuba politika az nem változott meg. Ez egy enyhébb korszak volt? el kell vinni ezeket a szavakat?
Egy picit én egy tényleg egy lépéssel mennék csak hátrébb az Obama időszakra. Jó. Tehát, hogyha az Obama időszakot nézzük, akkor az Egyesült Államok politikája egyértelműen Ázsia irányába indult el. Tehát ők rájöttek arra, hogy a jövő az nem az Európai Unió, nem a Amerika, mint olyan, hanem van egy hihetetlen mennyiségű embertömeg, India, Kína és az egész kelet-közép-ázsiai térségbe, és ebbe az irányba fordult már az Obama korszakban az amerikai külpolitikának a figyelme, az amerikai befektetéseknek a figyelme, és ez ugye Trump volt az első, aki ugye már emlékezzünk rá, ha valaki nézett még régen Trumptól videókat, hogy eleve az a szó, ahogy ő a Kína szót kiejtette, az már önmagában egy ilyen deszonesztáló kiejtésben rájátszott a Kína szóra, amikor minden egyes mondatában...
Körülbelül úgy
amikor...
ejtette ki azt, mint ahogy most egy újságírónak mondta, hogy Quiet Piggy.
Hát még szerintem lehet néha ennél durvább hanglejtéssel is dolgozott, tehát elég egyértelmű volt, hogy ő Kínában már felismerte, hogy nem csak stratégiai partner, meg egy potenciális kihívó, hanem egy nagyon komoly versenytárs, és itt megint csak elég volt ránézni, hogy hogyan alakulnak az exportszámok, meg a különböző latin-amerikai és egyéb országoknak a kapcsolatai Kínával, és rájött, hogy Kína elkezdi részben utolérni az USA-t gazdaságilag, valahol már lehet meg is előzi, ugye ezt nem, még nem egy főre első formában kell nézni, hanem abszolút értékben, ugye egy főre első szinten azért Kína még mindig messze van az Egyesült Államoktól, de hát azért, ha összességében nézzük Kínát, mint birodalmat, azzal az 1,3-4 milliárd emberrel, akkor azért hadseregben, létszámban, sok mindenben azért már ott van az Egyesült Államokkal, pariban vannak, és ugye erre Trump nagyon keményen ugye elkezdett rá menni, és hogy mindenhol olyan szerződéseket kötni, amivel bekeríti Kínát, sakba tartja Kínát, ugye itt védelmi együttműködésekről, gazdasági együttműködésekről, sok mindenről lehet beszélni, de azért hát lássuk be, hogy mindig ott volt, hogy Amerika first, meg stb. És ezután jött egy Biden, ahol a Biden időszakban alapvetően a retorikát visszafogták, mert ők is inkább visszatértek ahhoz, mint amit ön is említett az interjú elején, hogy halkan beszélj, de legyen a kezedben a bot. Ehhez a típusú diplomáciához tért vissza a Biden adminisztráció, tehát hogy kicsit visszafogta azt a vehemes, néha túl őszinte, sokszor bántó, diplomáciában nem jellemző hozzáállást, amit Trump csinált, de nem sokat változott maga a politika. Tehát Kína bekerítése, ugye a dél-kínai tengeren a történő előrenyomulásának a megállítása, a Kína körüli amerikai szövetségesekkel való jó viszonyápolása, tehát itt a csendes-óceáni szigetvilágra kell gondolni, Japánra, Dél-Koreára, Tájvánra, még Vietnámot, a kommunista Vietnámot is idehoznám, mert azért ne feledjük el, hogy azért Kína meg Vietnám azért háborúzott egy nagyot a két kommunista testvérnép. Tehát azért vietnámiak is úgy vannak vele, hogy nem szeretnék, ha ők még egyszer a kínaiak elindulnának feléjük, inkább barátkozzunk az amerikaiakkal is valamennyire. Tehát, hogy a Biden csöndesebben, de azért nem nagyon módosított jellemzően a Kína irányába. A Latin-Amerika irányában voltak tapogatózó, puhatolózó lépések, hogy a Venezuela irányába próbált meg a korábbi trumpi erős szankciókon egy picit ilyen tárgyalásos irányba elmozdulni, de jól látható volt, hogy Maduroval nem lehet tárgyalni, mert ígér valamit, még alá is ír papírokat, és aztán úgy, ahogy van, nem tartja be, és senkit nem érdekel, hogy ennek egyébként milyen következményei vannak mondjuk az ottani lakosságra, vagy egyébként a környékbeli országokra, mert azért a venezuelai rezsim a Venezuelából elmenekülő politikai vagy egyéb okokból elmenekülő emberek után ő küldik a kis halálosztagokat. Tehát Chileben is, Kolumbiában is kivégeztek, feldaraboltak és elástak disszidenseket, akik csúnyákat beszéltek Maduroról és a baráti köréről. És az ottani baloldali chilei meg a kolumbiai elnök, hát az kiállt a tévébe, itt hápogott, hogy hát, hogy nem biztos, hogy a venezuelaiak voltak, de Venezuelában meg a belügyminiszter hangosan röhögött rajta, hogy egyébként ők voltak. Tehát, hogy ilyen hihetetlen kétszínű volt meg még mindig a madurói politika, amikor arról beszél, hogy hát ők nem akarnak háborút, meg békét akarnak. Hát persze, amikor őket fenyegetik, akkor békét akarnak. Amikor ők mennek mások után másik ország területén meggyilkolni célzottan embereket, akkor meg ugye röhögnek a markukba. Tehát ezért ez hihetetlen. Minden esetre tehát ezt a bideni csöndesebb, kicsit megbékélő politikát most úgy tűnik, hogy Trump rájött, hogy hát ez nem működött, és nagyon sok esetben nem működött, úgyhogy inkább el kell kezdeni tekerni ezeknek a diktátoroknak, vagy az általa nem szimpatikusannak vélt, akár demokratikus vezetőknek is a fülét, és nézzük meg, hogy mi történik.
Hát a kérdés mégiscsak az, hogy például a Venezuelát miért szúrta ki Trump? Ugye két dolog történt a legutóbbi időben, valami 80 ember halt meg állítólag, olyan kis csónakokban, vagy kis hajókon, amelyeken állítólag kábítószert szállítottak az Egyesült Államokba, könnyen el lehet hinni, hogy ez valóban így van.
Hát egy-két esetben is be is bizonyosodott, mert a környező karib-térségi országoknak a hajói megtaláltak több száz kilónyi kokaint a hajóroncsok között, ahol nem túl mélyre süllyedt le, tehát egy-két hajónál bizonyítható, hogy tényleg kokaincsempész hajók voltak.
Igen, de viszont mások meg azt mondják, hogy kérem szépen, Mexikóból sokkal több drog megy.
Ja, ez más kérdés.
Az Egyesült Államokban.
Ez így van.
Úgyhogy ez egy politikai választás kérdése.
Ez így van.
De akkor miért Venezuela?
Hát több oka is lehet. Ugye egyszer mehetünk oda, hogy ugye ez a mindennek az olaj az oka ugye a jelenlegi világgazdaságban, tehát azért Venezuela alatt azért van egy igen komoly olajtartalék, ami jelenleg kiaknázatlan, és hát ebbe azért igen komoly potenciál lehetne, amíg Maduro az elnök, meg a hozzá hasonlóak, addig ez nem lesz, mert az amerikai szankciók nem fogják engedni. Meg hogyha kitermelés elindulna, azt is az oroszoknak a kínaiak csinálnák, nem pedig az amerikaiak, jegyzem meg. Tehát, hogy itt ez itt azért van egy lehetőség. A másik, hogy ugye a Maduro-féle vezetés elhibázott gazdaságpolitikája nyomán, amit nem tartok kizártnak, hogy direkt ők is egyébként csináltak. Ugye több mint 8 millió venezuelai elmenekült egy 33 milliós országból, tehát most 25 millió alatt van, 10 év alatt sikerült ezt a teljesítményt elérni, 25 millió alatt van a hivatalos lélekszám a Venezuelának, ami egyébként lehet, hogy kevesebb, és ugye ebből a 8 millióból, hát a pontos számra nem emlékszem, meg elszak senki nem tudja, de a 6-700 ezer menekült van az Egyesült Államokban, akik ugye legálisan ott kaptak valamilyen védettségi státuszt, amit ugye most Trump, ha jól tudom, már fel is függesztett, nem csak fenyegetőzött vele ezt a védett státuszt, ami ugye azt jelenti, hogy őket már ki is lehet toloncolni. Ugye ebbe az a kicsit ellentmondásos, hogy miközben ő egy drogkartel vezérének nevezi Madurót, és egy teljesen drogkartel által vezetett országnak ide akar 600 000 védett menekültet ki toloncolni. Tehát ugye két politika itt kicsit azért összeütközik a Trumpi szférában, és ugye hiába kérdeznek rá az emberek, szerint ez így abszolút rendben van.
Quiet piggy, igen.
Azért szeretném megjegyezni, hogy az Egyesült Államok külpolitikájának, főleg a Latin Amerikába irányuló külpolitikának azért van egy olyan mestere, aki a saját politikáját viszi, ez pedig Marco Rubio, kubai származású amerikai politikus, aki a külügyminisztere a Trumpnak, és alapvetően Rubio érti Trumpot, vagy érteni véli, valamennyire tudja is irányítani, és azt a típusú Trumpi impulzust, azt ő Venezuelára irányította. Irányíthatta volna egyébként Kubára is, mert Kubába pont akkora probléma van, gazdaságilag emberi életeket tesznek tönkre, ott is a 11 milliós Kubában szerintem már nincs 8 millió ember, megint csak 10 év alatt, sőt, ez lehet, hogy 3-4 év alatt, tehát a Covid óta sikerült a kubai rezsimnek ezt az eredményt elérnie, és ezek az embereknek a jelentős része megint csak az Egyesült Államokba érkezett meg ilyen vagy olyan formában, és akkor itt kanyarodunk vissza, hogy miért pont Venezuela. Azt gondolom, hogy a kubai hadsereg sokkal erősebb, disziplináltabb, fegyelmezettebb, tehát hogyha bármilyen beavatkozásra lenne szükség, akkor azt Kubába az amerikaiak egyszerűen nem tudnák Kubát elfoglalni, egy-két rakétát lehet be tudnának lőni, de a kubai katonai rezsim az olyan kemény, hogy ott még egy belső pucsra se tudnák rávenni az ottani társaságot. Tehát ők azért egy hosszabb, több évtized kitartó munkájának az eredménye. Viszont Venezuelában meg erre van esély, szerintem, meg nem csak szerintem.
Arra van esély, hogy az Egyesült Államok lerohanja Venezuelát, mert az elnök tett ilyen célzásokat, hogy készüljön fel a Pentagon erre, arra, amarra. Ezek szavak?
Ezek részben szavak, tehát ugye a legnagyobb latin-amerikai inváziója az USA-nak az ugye Panama volt, ott is top 10 000 amerikai tengerészgyalogost kellett bevetni, ott is azért százas nagyságrendben haltak meg panamai meg amerikai katonák, és ott azért volt tényleg egy olyan diktátor, aki valóban tényleg a kokain csempészetnek volt a központi vezetője, de Panama azért egy aránylag kis országnak minősült, tehát ez pár 10 000 négyzetkilométer, és ugye ott is ők alapvetően a Panama csatornába ugye fel tudtak vonulni, mert ugye akkor az még azért voltak ott amerikai bázisok, és pillanatok alatt beértek Panama városba, és ott tehát ez megoldható, egy kezelhető méretű ország, kezelhető méretű hadserege volt. Venezuelában azért nagyjából van egy 500 000 hadsereg, plusz ki tudja mennyi tartalékos, mert ugye valamit mondanak a venezuelaiak, de az nem biztos, hogy úgy van. Aki hadseregnek neveznek, az is lehet, hogy nyugdíjas időből visszahívott, nem biztos, hogy katonának való emberek, de darabra sokan vannak, és nagyon nagy az ország, tehát azért azt tegyük figyelembe, hogy itt szerintem ilyen 4-5 magyarországnyi országról beszélünk, amit ugye lerohanni nem lehet. Ráadásul nagy része ennek dzsungel. Tehát viszont az ottani katonaság és rendőrség már van annyira demotivált, hogy esetleg célzott csapásokkal, egy-egy likvidálással pillanatokon belül lehet, nem semmi garancia nincs, átállna mondjuk egy belső ellenzéki csoport mellé, és puccsal leválthatnák az elnököt, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy aki a helyére lépne, az úgy sokkal jobb lenne.
Hát ez szóval sok helyen probléma. Itt a másik Trumpi beavatkozás, vagy hogy mondjam, csak ami így látszik, a diplomáciai kulisszák mögül kiemelkedik, ez Argentina. Uh-huh. Pontosabban a legutóbbi úgynevezett deviza-swap megállapodás, ennek keretében ugye az argentin nemzeti bank kap 20 milliárdos dollár esélyt, tehát a pezót beváltatják erre a 20 milliárd dollárra, valutavédelem szempontjából nem bármikor, nem bárhogy, vannak ennek szabályai, de ezen túlmenően 20 milliárd dolláros hitelcsomag is van, amit magán alapokból, forrásokból szednek össze, és ilyen legutoljára állítólag 1995-ben volt, amikor Clinton kötött egy ilyet Mexikóval, amikor Mexikó éppen nagy bajban volt. Ugye három nagy ország van Dél-Amerikában, amelyik a térség vezetésére egy alkalmas: Brazília, Mexikó, harmadik Argentina, csak hát Argentina nincs olyan állapotban, hogy akár fölemelje a karját, hogy jelentkezzen nagyhatalmi szerepre. Miért volt jó Trumpnak, a trumpi politikának, hogy kimentette Argentinát?
Ugye az időzítés az elég egyértelmű volt, ugye Milleynek félidős kongresszusi választása volt, ahol ugye nagyon nagy kérdés volt, hogy tud-e az elnöki politika mögé a kongresszusba valamilyen formában többséget kreálni. Tehát ugye itt a kongresszus, tehát az ottani parlament alsóházának a felét szavazták újra, és nagy kérdés volt, hogy visszajönnek-e az előző kirchnerista vezetésnek a pártjai, vagy mondjuk az a jobb középpárt, amit a kettővel korábbi elnök Mauricio Macri vezet, ugye most velük kvázi koalícióba próbálja meg átvinni a reformjait Milley, vagy mondjuk esetleg a saját párttagjaiból sikerülne egy keményebb frakciót összehozni. Hát most ugye ez sikerült, ugye ha jól emlékszem 40% körüli szavazatot kapott Milley, ami ugye kevés ahhoz, hogy többsége legyen a kongresszusban, viszont nagyon komolyan megerősítette a saját hatalmi bázisát a kongresszusban, tehát most már egy nagyon, tehát korábban ilyen 10-es méretű frakció volt, ami nagyon kevés az ottani parlamentben, tehát majdnem 500 fős parlamentje van az alsóháznak Argentínában, és abban volt 10, nem tudom, 2-3 fős frakciómból egyébként hullottak ki az emberek, mert összevesztek vele, kiléptek, tehát hogy gyakorlatilag nem volt mérhető ereje ennek a pártnak, most viszont van. Ugye itt a pártfegyelem kérdése, stb. Ez nagy kérdés, de ugye jelképes volt az, hogy az argentinok annak ellenére, hogy két elég cudar év van mögöttük gazdaságilag, ennek ellenére továbbra is azt mondják, hogy ami úton elindultak, ezen végig kell menni. Ugye ezt nem az abszolút többsége mondta a társadalomnak, tehát nem 50%-kal nyert, hanem csak 40 környékével, de így is ő nyert, így is ő van az első helyen, és ugye ez a Trumpi bejelentés, ez pont a választások előtt talán egy-két héttel volt az argentin elnöknek az amerikai útja, ahol ez megtörtént. Tehát ez egy jelképes kiállás volt, viszont egy nagyon komoly pénzcsomagot lengettek be. Azt, hogy az tényleg meg fog-e érkezni, milyen formában fog megérkezni, az a swapot milyen feltételekkel fogják megkötni, itt azért még a részletek kérdések, de ugye végül is Milley már nyert a félidős választáson, majd két év múlva a rendes elnök választáson kíváncsi leszek, hogy akkor ott mi a helyzet, és akkor ki fog kiállni mellette, és hogyan.
De ez a két megállapodás, a hitelcsomag meg a swap csomag, ez azt jelenti, hogy Amerika súlya Argentínában, hát nagyon keményen megdőlt, nem?
Hát pénzügyileg igen, viszont hát ne feledjük, hogy az argentin export azért továbbra is Kína fele megy, sőt, mi több az amerikaiakkal versenyben, mert a kínaiak az úgynevezett szójababot, amit ők ugye részben állattenyésztés, részben emberi felhasználásra is vesznek, azt Amerikából is veszik a kínaiak. Most viszont pont ezután a swap meg hitel megállapodás után pár nappal az argentinok egy brutális méretű bizniszt csaptak le a kínaiakkal, ami pont az amerikai termelőket károsítja meg.
Mi lejelnök? Hát hol a hála?
Hát ez egy nagy kérdés volt, és ebből az amerikai sajtóban is nagy balhé volt, hogy miért van az, hogy két nappal azután, hogy megsegítették őket az amerikaiak, ő már egy olyan lépéssel ugye adót csökkentett, mert ugye van egy úgynevezett exportadójuk, tehát hogy mindenki, amit exportálnak, egy részét adóba be kell fizetni, ezt ideiglenesen lecsökkentette Milley, ezáltal versenyképesebb lett az argentin szója a nemzetközi piacon, tehát picit lejjebb tudtak menni az árral az argentinok, és alámentek az amerikaiaknak, és így tudtak egy baromi nagy bizniszt, tehát ilyen nem tudom hány százezer, vagy talán milliós tonnás bizniszt összehozni a kínaiakkal az amerikai akárra. Tehát ebből tudom, hogy nagy balhé volt az USA-ban is, de ezt valahogy próbálták kezelni, meg nem tudom, hogy végül volt a függönyök mögött telefonhívás, egy nagy kiabálás Trump meg Milley között, de nyilvánosan ennek nem volt nyoma.
Végül van olyan mondás is, hogy nem biztos, hogy az Egyesült Államok megy, és hatol előre a továbbiakban Latin Amerikában, lehet, hogy Latin Amerika megy az Egyesült Államokban. Hát ez csak számolgatás, ugye, a spanyolul beszélők számának a számolgatása. A hispán lakosság Egyesült Államokban állítólag 62 millió főt jelent. Pontosan nem lehet tudni, mert ugye rengeteg az illegális bevándorló, hiába próbálja Trump őket összefogdosni. És csak a hivatalos adat szerint a teljes amerikai lakosságnak ez a 20%-át jelenti. Ami nem véletlen, hiszen nincs mondta, Mexikótól vettek el hatalmas területeket például, tehát ezek tulajdonképpen spanyol nyelvűek maradtak. Előre nyomul-e Latin Amerika? Persze egy más formában, egy amerikanizált formában, nyelvileg, kulturálisan Amerikában.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy a latin bevándorlók az Egyesült Államokban hát úgy fogalmazom, szaporábbak, mint az amerikai lakosok, tehát már csak a népesedési számok azt mutatják, hogy szerintem ők, ha több bevándorló nem érkezik, akkor is szépen lassan az arányuk növekedni fog az Egyesült Államokban, de hát mi a garancia arra, hogy nem fog növekedni egyébként a bevándorlás? Mert ugye amíg gazdasági összeomlások, konfliktusok vannak Latin-Amerikában, addig ezek az emberek el fognak indulni abba az irányba, hogy az amerikai álom, és ők is, mert hogy az unokatesó is megcsinálta a bulit, és hogy ő is micsoda hihetetlen bizniszt csinál, és jobban él.
A fal ott van, de azért átjutnak emberek most is.
Persze, tehát meg ugye a fal alatt azért olyan hálózat van, ahol a csempészek viszik át az embereket. Alakutak? Szerintem kivilágított és szellőzéssel ellátott alagutak vannak a fal alatt, tehát persze lehet falat építeni, de ugye ez megint csak arról szól, hogy tehát ezt a határonat nem tudják megállítani. Ezt úgy lehetne megállítani, hogyha olyan életkörülmények lennének, biztonság, stabilitás, valamilyen szintű jólét, nem az USA szintű jólét, de hogy a napi betevője meglegyen az embereknek, akkor nem indulnának el 100 000-es nagyságrendben minden évben Latin-Amerikából, mert akkor köszönik ők, tudnak ők jól élni, hogyha nincsen itt szervezett bűnözés, hogyha nem kényszerítik rá arra őket, hogy kokalevelet kezdjenek el termeszteni a kokainhoz, stb. De hát ugye ez egy oda-vissza út, tehát amíg az Egyesült Államokban kokaint fogyasztják úgy, mint a porcukrot máshol karácsonykor, addig ne csodálkozzunk azon, hogy van kokaincsempészet, meg van, aki kokát termel, mert hát van az a pénz.
De ez azt jelenti, hogy az amerikai lakosságnak egyre jelentősebb része lesz.
Én azt gondolom, hogy
hispánok.
Csökkenni nem fog. Az, hogy milyen arányba fog növekedni, ez a kérdés.
Hát az a kérdés, hogy tulajdonképpen az amerikai létformához, vagy egy ilyen demokratikusabb működő intézményrendszerhez lehet-e szoktatni ezt a tömeget, és hány generáción belül?
Én azt gondolom, hogy a latinok közül, akik az Egyesült Államokban érnek, azért ők nem véletlenül mentek az Egyesült Államokba. Tehát ők akarnak egy demokráciában, meg egy jólétben élni. Tehát ők nem diktatúra pártiak, de az teljesen egyértelmű, hogy azzal a retorikával, amivel a demokraták próbálkoztak az előző választásokon, a latinok egy részét nem tudják megfogni. Tehát, hogy itt a politológusoknak és szakértőknek nagyon komolyan át kell gondolni, hogy mik azok az üzenetek, amelyek mondjuk a kubaiaknak a 90%-át Trump be tudta húzni szavazónak, meg az ott élő venezuelaiaknak a 60-70%-át. Ezt meg kell találni a helyi pártoknak, vagy különben ugye ők ilyen típusú konzervatív szavazók maradnak.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nagy Sándor Gyula, Latin-Amerika kutató, Corvinus Egyetem tanára volt velünk. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.